Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem Klaus Melinda, social media szakértő, akit köszöntök, szia!
Szia!
És több témában is szeretnék veled beszélgetni, de hát alapvetően ugye social médiából indulunk ki, illetve az ottani jelenlétből, és én most néhány tapasztalat kapcsán gondoltam, hogy beszélgessünk. Az egyik az az, hogy itt ugye a mögöttünk álló ünnepek időszakában nyilván nagyon sokan voltak betegek, ez egy alap, ami miatt elszigetelődhettek emberek, és mondjuk magányosan lehettek, mert nem tudtak a családjukkal lenni emiatt. De nagyon jellemző volt az, hogy az ünnepeket valamilyen módon egyedül töltötték emberek, és akkor úgy próbálták meg ezt a social media felületeken kommunikálni, mintha egyrészt, mintha nem egyedül lennének, másrészt, mintha ez jó lenne. Tehát olyan képek kerültek ki, amelyekben nagyon happy-k és nagyon színes minden, közben pedig azt gondolom, hogy lehet, hogy mögötte ott van egy ilyen magány, vagy magányosság érzet, és erre, ezekre a képekre reagál a társaság, tehát a többi résztvevője a felületnek. És azon gondolkodtam, hogy vajon miért ezektől a felületektől várjuk azt, amit meg tudnánk teremteni, vagy elő tudnánk állítani húsvér valójában az életünkbe.
Várni igazándiból szerintem nem feltétlenül várjuk, csak az, hogy van egy ilyen megfelelési kényszer, hogy social media térben, hogyha folyamatosan posztolsz, akkor nyilván karácsonykor és az ünnepekkor is valamilyen tartalommal elő kell rukkolni, és akkor nagy a kontraszt, hogy mindenki boldog karácsonyt kíván mosolygós fotókkal, családi fotókkal, akár elmentek fényképészhez, és úgy elkészítik a fotókat, és akkor aki egyedül van, az nyilván valahogy megpróbálja ezt kompenzálni, hiszen nagyon nagy lesz a hirtelen megjelenő gap, vagy szakadék igazándiból a mosolygos emberek és a te közérzeted között. És hogy te is jobban érezd magad, nyilván úgy tudsz megfelelni a társadalomnak, meg a saját igényeidnek, hogy te is kiposztolsz tartalmakat. Tehát ez sajnos a közösségi média stressz szindrómából is fakadt, hogy
ezt a közösségi média elindítja.
Generálta. Így van. Hogy meg akarunk felelni, illetve hát a társadalmi elvárások ott visszajeleződnek, legalábbis ugye az ember fejében ez jelenik meg, hogy ami ott látható, az van, és akkor kész, hogyha boldogságot szimulálunk, vagy olyan fotókkal találkozunk, akkor nekünk is boldognak kell lenni, vagy azt az arcunkat megmutatni.
Igen, de ez a fajta belső kényszer egyik oldalról értem, másik oldalról viszont az is van, hogy valahol pontosan tudjuk, hogy nem a valóságot látjuk, mégis megszületik az az érzés, hogy mindenki más jobban csinálja, mint én, mindenki másnak több barátja van, több elfoglaltsága, jobban sikerül, lám oda posztol valaki, vagy oda, lám ők kapcsolatban vannak, aztán kiderül, hogy évek óta nem is beszéltek most ez a két mondat. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes, tehát valahol tudjuk, mégis elhisszük. Miért?
Igen, mert az érzelmek nagyon erős szerepet játszanak a közösségi médiatérben olyan tekintetben, hogyha plusz öröm, vagy extra bánat jelenik meg, tehát mind a két oldalra igaz, akkor gyorsan megjelenik az együttérzés, és ebből kifolyólag sokkal gyorsabban lájkolnak az emberek tartalmakat, sokkal gyorsabban kommentelnek oda, és hát ez megteremti azt, hogy azt látjuk, hogy mennyire sok lájkja van az illetőnek, és azt gondoljuk, hogy a lájk függés miatt nekünk is kell valami olyasmi tartalommal előrukkolni, ami hasonló mennyiséget idéz elő. Tehát, hogy nem tudunk ezzel mit csinálni, olyan szempontból, hogy erre nagyon tudatosnak kell lenni, hogy észrevegyük ennek a behúzó hatását, illetve eszünkbe jusson az, hogy ja, hát ez nem valóság, vagy nem feltétlenül valóság. Mert ugye az a baj, hogy az ember, ahogy böngészgeti a hírfolyamot, rögtön ingereket kap, érzeteket kap, és nyilván, hogyha van egy jó kör, mert mondjuk nem pont háborús tartalmakat lapozgat, és nem ezt adja föl neki az algoritmus, hanem hogy mindenki happy, mindenki boldog az ünnepek miatt, akkor nyilvánvalóan ez így átragad, tehát van egy ilyen érzelmi tapadás, mint a dallam tapadás, csak itt érzelmi tapadás van a social media felületekben, és ez előindukál egy olyat, hogy hú, hát én nem vagyok annyira boldog, de valahogy kapcsolódnom kéne ehhez a közösséghez, a társadalom egészéhez, és akkor nyilván boldognak kell látszanom, hogy tudjak kapcsolódni. Tehát, hogy az a baj, hogyha nem lépjük ezt meg, akkor még jobban elmagányosodunk, még jobban negatív érzelmek kerülnek elő, kerülnek felszínre, és az lesz jobban az uralkodó. Tehát ez a üs vagy fuss effektus, hogy vagy belépünk a social media térben, és játszunk ezzel az érzelem deficittel, vagy különbséggel, vagy azt mondjuk, hogy jó, de hát akkor mi is lehet, hogy lejjebb süllyedünk így energetikailag.
Hogyha az való életben éppen magányosan telt ez az időszak, és nem lépünk be a social media térbe, akkor a valós magányunk még rosszabb lehet?
Könnyebben rosszabb lehet, hiszen nem lesz meg az a visszajelzés sem, hogy mi is úgy csinálunk, mintha, és arra jönnek pozitív lájkok, megerősítések, jaj, de jól nézel ki, milyen szép vagy a fotón, vagy milyen szép a karácsonyfát, akkor ugye nem lesznek meg ezek a pozitív megerősítések, amik egyébként önmagában is egy valamennyire hazugság, de mégis egy picit feljebb hozza az ember lelkét. Tehát ez egy ördögi kör.
Én tapasztaltam egyszer olyat nálam fiatalabbak körébe, hogy a szombatesti program az az volt, hogy a lányok szépen felöltöztek, megcsinálták a hajukat, kisminkelték magukat, felvették a nem tudom milyen ruhát, és akkor valamilyen pozícióba beállították magukat, csináltak egymásról képet, és ezt ki kellett tenni, és egyébként utána visszaöltöztek pizsibe, és senki nem ment sehová.
Hát ez ugyanaz, mint amikor az influencerek elvállalnak egy cégnek a cégtermékének a reklámozását.
Lehet, hogy neked szemed nem lehet benne ezen már.
Nem, hát ezek sajnos megszokott jelenségek.
Én vagyok ebbe boomer?
Hát szerintem az a baj, hogy már annyi minden történt itt a közösségi média térben, hogy nagyon kevés olyan újdonság van, amire így azt mondom, hogy hú, te jó ég. Uh-huh. Tehát, hogy már nehezebb úgy felkapni a fejed, de hát például tényleg egy influencer esetében is nagyon gyakran az van, hogy ki se próbálják a terméket, úgy csinálnak, mintha, és aztán utána meg a szemétben landol. Tehát, hogy ugye ügyes vágásokkal meg lehet csinálni, hogy kipróbáltuk-e azt az adott fűszerterméket, amit a kezünkbe adtak, és aztán utána kiderült, például ugye a legutóbbi egyik ilyen magyar influencernél is volt egy ilyen botrány, hogy a vágások során a vágók képen, amikor tényleg beleharapott az adott süteménybe, amit megkóstolt ezzel a fűszerrel, hát már nem volt rajta a fűszer. És akkor ebből kifolyólag ugye az emberek azért észrevették egy idő után, hogy hoppá, hát ott ügyes vágással, csak egy picit nem annyira tökéletes vágással megoldotta ezt, hogy beleharap, csak éppen nincsen rajta az a termék, amit promóznia kellene.
Ó, aha. Az ciki.
Hát eléggé kellemetlen.
Na igen, de oké, de ez egy próbózás, egy reklám, de az, hogy a való életben lecseréljük az igazi szórakozást arra, hogy azt mutassuk valakinek, vagy valakiknek, hogy mi egyébként tök jól vagyunk.
De hogyha ezt látjuk a mindennapokban...
De miért cseréljük le?
Azért, mert ugyanígy látjuk a mindennapokban is, hogy tényleg az influencereket tudom példaként mondani, hogy folyamatosan azt látjuk, hogy milyen csillogó életük van, mindennapjaik vannak, és akkor nyilvánvalóan ez egy magas léc, amit szeretnénk megugrani, szeretnénk követni, főleg a tinédzserek, egyetemisták esetében ez egy nagyon erős húzó erő, hogy ő is olyan életet akar élni, és próbálja azt a mintát leutánozni, látja azt, hogy mennyi visszajelzést kap az illető, és akkor ő is ezt meg akarja valósítani. Az, hogy például...
De nem megy el utána a barátnővel sehova. Tehát mindenki utána megy, és nyomkodja a telefonját. Tehát nem állítja elő azt, amit az életbe, tehát ezt az élet adná. De közben pedig mindenki marad otthon, vagy hát sokan maradnak otthon, elkezdenek beszélgetni azokkal, akik a közösségi médiában rájuk írtak, lehet, hogy amúgy 10 éve nem látták egymást, egyébként lehet, hogy nincs is túl sok közük egymáshoz, érted? És hogy közben pedig nem állítják elő azt, amit az élet adna magától, mert ez neki a természete, hogy elmegyünk, találkozunk, együtt vagyunk, jól érezzük magunkat, történnek a dolgok. Ennek esélyt
se adunk. Ettől függetlenül simán lehet, hogy elmennek burizni, szórakozni, de vannak olyan alkalmak, amikor úgy csinálnak, mintha. Tehát, hogy ez nem zárja ki a kettő egymást, hanem ez egy kiegészítő folyamat, hogy minden pénteken, minden szombaton bulizni kell, az a társadalmi elvárás idézőjelben.
És ezt valamikor legyártják előre.
Persze, így van, így van. Tehát, hogy ez szerintem ugyanúgy, ahogy a média is, tehát, hogy nem valós időben történik minden dolog az életben, de mégis sokszor úgy mutatjuk, mint hogyha valós lenne, vagy aktuális lenne.
Oké, és mi van e mögött, ami persze tudom, hogy nem vagy pszichológus, de mégiscsak ezt a területet kutatod, tehát gondolom, hogy kapcsolatban állsz olyan emberekkel, akik ezt meg tudják mondani, hogy ennek mi a pozitív hatását, vagy idézőjelben pozitív hatását elmondtad, tehát ez azt érzem, hogy nem maradok le, benne vagyok a vérkeringésbe, benne vagyok a körforgásba. Egyébként, ha egyedül vagyok, belekerülök valamibe, az mondjuk itt tényleg egy nagyon fontos dolog, de mi áll a mögött, hogy képes vagyok elhinni azt, hogy ha ebben nem vagyok benne, akkor nem számítok.
Mitől függ ez?
Nem, mi az, amit az ember, miért érezzük? Kisebbségi komplexus?
Ez a FOMO, kimaradok valamiből érzés igazándiból, hogy az, hogy nem vagyok benne a vérkeringésben, nem vagyok szerethető, nem vagyok ott a közösségi média felületeken, tehát az, hogy...
Tehát magyarán a like meg a kommentek jelentik azt, hogy szeretve vagyok.
Így van, így van.
Tehát ez egy olyan érzést kelt, vagy agyamnak azt a részét.
Dopaminlöketeket ad minden egyes like, tehát ez még Sean Parker, a Facebook egyik alapító tagja 2018-ban le is nyilatkozta több helyen, hogy ezek a dopamin löketek, ezt tudatos függőségben tartják a felhasználókat, hogy mindig újra és újra visszamennek a social media térben, és hogyha nem kapják meg ezt a dopamin löketet, akkor egyre többet tesznek ezért, tehát, hogy sokkal szexisebben mutatják be magukat, több tartalmat posztolnak, tehát például a TikTok algoritmus az kőkeményen rámegy erre, hogy amikor a felhasználó először kezdi el használni a TikTok felületét, ott sokkal több elérése lesz, sokkal több nézője lesz, sokkal több visszajelzést kap, és ahogy az idő tellik, ugye egyre kevesebb lesz, hiába több lesz a felhasználói száma, mégis kevesebb visszajelzést kap, mert az algoritmus tudatosan nem olyan embereknek mutatja meg a tartalmat, akik hajlandóak lájkolni, vagy hozzászólást írni, és emiatt a felhasználó úgy érzi, hogy neki jobb és több tartalmat kell gyártania. Tehát emiatt az ördögi kör beindul, mert egyre olyanabb tartalmakat fognak gyártani, ami a lájkolóknak kell, vagy az algoritmus szeret, és egyre nagyobb mennyiségben fogják gyártani, ami pedig a felületnek nagyon jó, hiszen több tartalom jelenik meg, a felhasználóknak sokkal több tartalom közül van választási lehetősége, tehát magyarul több időt fognak ott tölteni a felületen.
Van ebből szerinted kiszállás? Vagy hogyha valaki ebbe benne van, akkor az tulajdonképpen őt húzza folyamatosan be?
Hát ez folyamatosan húzó tényező, itt szerintem nagyon fontos az, hogy picit ébren legyünk olyan tekintetben, hogy a való világban való visszajelzéseket is be kell kapcsolni az életbe. Ugye főleg a mostani gyerekek, tínédzserek esetében ez kifejezetten káros, hogy ők ebbe nőttek bele. Ugye így is nevezzük őket, hogy digitális benszülött, ebbe születtek bele, és ebből kifolyólag nekik a való világban sokkal kevesebb kapcsolódási pontjaik vannak, mint egy 40 év fölöttinek. Tehát nekünk ugye még olyan szempontból szerencsénk van, hogy mi emlékszünk a gyerekkorunkra, amikor internetmentes időszak volt, telefonmentes időszak, ugye vezetékes telefon volt, tehát hogy nem lógtunk folyamatosan ezeken az eszközökön, és ebből kifolyólag voltak olyan megoldásaink, amivel előrébb tudtunk lenni, illetve kapcsolódni tudtunk másokhoz. Most a mostani kor gyereke az azt tanulja meg, hogy a messengeren nem is kell köszönni, nem kell elköszönni, tehát emiatt például a lezáró formulákat abszolút nem tanulják meg, emiatt van egyre több konfliktus a mostani generáció munkavállalásában, igen, a fiatal generációnál, mert hogy nem tudnak elköszönni, nem tudják azt mondani, hogy ne haragudj, de nem jó ez a munkahely, nem tetszik, holnap nem jövök, hanem csak egyszerűen nem jönnek. Szóval nagyon sok összetevője van ennek.
Igen, ez a se kifelé, se befelé nem köszönnek. Ez egy furcsa helyzet, és egy olyan rendkívül sértő és udvariatlan, miközben egyébként ezt már egyszer valaki elmagyarázta itt adásban, hogy pont azért, mivel ők így élik az életüket, fel sem merül bennük az, hogy telefonáljanak, és azt is képzelik, hogy ők azzal zavarnak. Itt pedig ahhoz vannak szokva, hogy mindenki akkor ír és válaszol, amikor az neki jó. Tehát az ő meglátásuk, az ő olvasatuk az más, mint egy mondjuk a mi generációnknak, aki elkezd egy beszélgetést, és akkor úgy gondoljuk, hogy annak azért valahol van vége. Tehát valahogy jelezzük, hogy annak vége, ezt kimerítettük, ezt a témát, kész, pont. Náluk meg ilyen, igen, nyitva hagyott kapuk vannak, ami feszültséget szül.
Így van, tehát teljesen más a beidegződés, más idegrendszerük is.
Meg más a szándék. helyzetet, és máshogy vesszük.
Uh-huh. Hát igen, ki melyik generációban nőtt fel, azért az eléggé meghatározza az ő elvárásait, etikettjét, normalitását. Tehát pont most egyik ismerősöm pont Facebookra rakta ki, hogy az operaházba már nem is öltöznek ki az emberek, és hogy joggingba ment az illető hölgy, és hát mennyire nem tiszteli így a művészeket. De hát sajnos az a baj, hogy ugye ezek a tréningruhák, vagy gondoljunk csak a sneakerek világába, ez a mostani generációnak egy hipertrendi dolog. Tehát, hogy akinek...
Igen, azért vannak dolgok, meg én is azon kellenek, hogy hagyományok életben maradjanak.
Így van.
Tehát azért vannak helyzetek, amivel szuper trendi, nem tudom miben, nem tesszük be a lábunkat. Tehát azért vannak konzervatív, vagy örökérvényű ruhadarabok, amiket ide vagy oda veszünk fel.
Igen, csak közben meg a neveltetés, az etikett, a helyzetek meg már megváltoztak. Tehát én is azt gondolom,
de
hogy...
De miért nem megy ez apáról fiúra, vagy anyáról lányra, hogy mondjuk színházba felöltözünk?
Hát igen, én is szeretném, hogy ez menjen, csak ezt is tudomásul kell venni, hogy a világ az nagyon más irányokat tart most értéknek.
Oké, értéknek, igen, ez nagyon fontos.
Igen, hát ez az egyéni nézőpont, meg tényleg generációs különbségek, amit nagyon nehéz megérteni, meg felfogni, de hogy teljesen más, hogy vannak becsatornázva most már a dolgok ilyen tekintetben, és nem azt mondom, hogy jó, mert nem gondolom ezt jónak, csak hogy hát a social media átalakítja az értékrendszereket minden tekintetben.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Klaus Melinda social media szakértővel, és most arra fogunk kitérni a másik részben, a beszélgetés másik részében, hogy amikor elindul a gyerekek, ez már a kiskamaszoknál a saját videó, meg YouTube csatorna, meg a online jelenlét úgy frankon, és van egy pont, ahonnan ezt már nem is annyira lehet visszafogni szülőként, de akkor mit lehet tenni? Tehát milyen szabályokat kell hozni, és hogyan lehet azokat betartatni. Szóval a zene után jövünk vissza, és innen folytatjuk, maradjatok ti is.